mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Áldott Úrunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy kegyelmes vagy, és itt vagy közöttünk. Hiszen nem abban van a mi erősségünk és bizonyosságunk ma este, hogy mi itt vagyunk a te szent ígéd hallására, hanem az az egyetlen reménységünk, bizonyosságunk és erősségünk, hogy te vagy itt a te szent ígéd szólására. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szólalsz meg közöttünk az igén keresztül, emberi gyarló eszközön keresztül is. Téged lehet hallani, ó, add, hogy hitünk fülével halljunk, szívünkkel befogadjunk és engedelmeskedjünk a hallott szónak és a hallott igének. Köszönjük neked a vasárnapot, áldunk téged, hogy sok templomban szólhatott ma a te drága igéd. Köszönjük, hogy van magvetés még ezen a világon, mert szolgáid hirdetik még sok-sok helyen az evangéliumot, az örömüzenetet. Áldunk téged azért, hogy te vagy a mag sorsának csodálatos gondviselője. Kérünk, hogy gondoskodj minden elhintett ige, minden elmondott ige sorsáról, hogy jó földbe hullhasson és felnövekedhessen. Kérünk téged, Urunk, hogy ma este is hadd tudjunk eléd állni teljes őszinteséggel, és kérni, hogy vizsgálj meg igazán bennünket, és ha megvizsgáltál, gyógyíts meg, hiszen lehetetlen, hogy olyan diagnózist állíts ki rólunk, hogy minden rendben van, hogy nem találsz semmilyen betegséget. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy az általad felírt terápiát és gyógyszereket komolyan vegyük, megfogadjuk és aszerint éljünk. Kérünk, hogy ebben a csöndes estében szólalj meg közöttünk, és igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Mózes első könyve 11. fejezetéből az első 9 verset. Mózes első könyve 11. fejezetének az első 9 versét olvasom. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután azt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és minnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Kedves testvérek, nemrégen olvastuk a Biblia olvasó vezérfonalunk szerint ezt az igét, és amikor ezt a részt elolvastam, akkor azt vettem észre, hogy ebben itt az őstörténet vége felé, a Mózes első könyve 11. fejezetében két jelentős történet van leírva. Az egyik a Bábel tornyának az építése, amit az előbb hallottunk, a fejezet vége felé pedig az, amikor Ábrahám családja Ur-Kasdimból felkerekedik, és elindul egy ismeretlen hely felé, Isten hívására és Isten biztatására. Két esemény van tehát egymás mellett ebben a fejezetben. Az egyik a Bábel tornyának építése, Az ember cselekedetéről beszél, a másik pedig Isten cselekedetéről, Isten elhívásáról. Az egyik a magáról gondoskodni akaró embert állítja elénk, a másik pedig a gondoskodó, szeretettel aláhajló Istenről beszél nekünk. A bábeli építés arról szól, hogy az ember magának keres lakóhelyet, felkeltek és elmentek Sinár földjére, és a völgyben letelepedtek. A másik pedig Ábrahám hívása, elhívása pedig arról szól nekünk, hogy Isten készít valakinek lakóhelyet, amelyet megmutat, és a hit számára csak az létezik, hogy azt a lakóhelyet keresse még ezen túl is, amely állandó és örök, amit Isten készít az őt szeretőknek. Így olvasunk erről a zsidókhoz írt levélben, milyen nagy különbség Bábel tornyának az építése. Építsünk magunknak várost, tornyot, szerezzünk magunknak nevet. A zsidókhoz írt levél pedig így ír Ábrahámról, a hívők atyáról, mert várta azt a várost, tehát várta, nem építette, hanem várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Milyen csodálatos ez a két történet egymás mellett. Az ember mindent megpróbál, hogy véglegesen berendezkedjen ezen a földön, erről beszél Bábel, az Isten pedig mindent elkövet, hogy kihívja és megtalálja igazi otthonát a mennyben az ember. Azt látjuk a Bábel történetében, hogy az ember csak szövetkezni tud, gyertek, építsünk. Később azt látjuk, hogy Isten szövetséget ajánl valakinek. Mi szövetkezni tudunk egymással, Isten pedig szövetséget ajánl az embernek. És tudjuk az igéből, hogy ebben a szövetségben ad az embernek mindent, ami neki szükséges. Ebben a szövetségben mindent elkészít, mindent biztosít, és mindent odaad az ember számára, ami mennyei atyánk. Most ezen a mai estén csak a Bábel tornyának építéséről legyen szó, testvérek. Mielőtt ebbe belekezdenénk, hadd mondjak el egy kedves kis történetet. Nemrégen a legkisebbeknél volt hittanon a Bábel tornyának az építése az óvodásoknál, és az egyik kis óvodás, amikor arról volt szó, hogy a Bábel tornyának az építése az milyen sok kinnal, könnyel és történt, milyen sok verejtékkel, meg még lehet, hogy balesetek is voltak, mint ahogy ilyen építkezésnél még az akkori munkavédelmi szabályokat is beszámítva azért előfordulnak. Az egyik kis óvodás jelentkezik, és azt mondja, hogy biztos sérvet is kaptak. Hát lehet, hogy az ő családjában valaki megemelte magát, és sérvet kapott. Aztán az óra végén jön a történet kiszínezése, ahol a Bábel városa és tornya látszik, és ott alakok vannak, férfiak, akik építenek, és egy másik kis óvodás olyan komolyan vette ezt, hogy egyszer csak megkérdi a hitoktatót, hogy tessék mondani, ez a férfi kapott sérvet. Tehát ilyen komoly, hát biztos akkor sérvet kapott valaki, ő meg komolyan veszi, hogy valaki, akkor lehet, hogy éppen ez kapott sérvet. Kedves testvérek, amikor a Bábel jut eszünkbe, akkor általában az embernek mindig a zűrzavar jut eszébe. Ha valami zűrzavaros, szétszóratott, akkor azt mondjuk, hogy hát ez olyan bábeli zűrzavar. Olyan bábeli zűrzavar. De tulajdonképpen Bábel történetéről nekünk elsősorban nem ez kell, hogy eszünkbe jusson. Erről a történetről nekünk sokkal inkább az kell, hogy eszünkbe jusson, hogy ez a történet bemutatja a maga valóságában az emberi gondolkozást, az emberi szándékot, a szívnek a szándékát, az Istentől való elfordult életnek a következményét. Bemutatja nekünk ez a történet az önhittséget, a fennhéjázást, az emberi nagyravágyást, a dicsőség hajszolást, a siker orientáltságot. És még azt hiszem, hogy nagyon sokáig lehetne folytatni. Kedves testvérek, Bizony, ez minden korra jellemző, amit itt olvasunk ebben az igében, és ennek nem lehet más következménye, mint a megaláztatás és a büntetés. Néhány példa jutott eszembe arról, amikor az ember önhitt, fennhéjázó, Istennel szembeforduló és a maga dicsőségét kereső. Biztos hallották a testvérek, hogy 2 évvel ezelőtt készült el a világ legmagasabb épülete. Már 2001 óta tudjuk, hogy nem biztos, hogy a világ legmagasabb épületei a legjobb helyek ezen a világon. És 2 éve elkészült a világ legmagasabb épülete, erről ilyeneket olvasunk, hogy 828 méter magas. Több mint 5 évig épült, 75 000 munkás építette. És azt olvastam róla, ami nagyon megdöbbentő, testvérek, hogy amikor elindult ez az építés, akkor még nem határozták meg, hogy ez milyen magas legyen. Egy elhatározás volt, hogy legalább néhány méterrel magasabb legyen, mint a Föld akkori legmagasabb építménye. És amikor ezt elérték, akkor a felelős, aki ezért az építésért felelős volt, mindig ezt mondta, hogy tovább, tovább, és megálltak 828 méteren. Aztán a következő híradásban az olvasható, hogy az egyik emeletről egy férfi kiugrott, egy 20 éves férfi, mert a főnöke elé odaállt, hogy szabadság kellene neki, és az meg nem adott neki. Az átadó ünnepségről azt írják, hogy 1000 biztonsági ember vigyázott, földön, levegőben, vízen, mindenütt, nehogy valamilyen nem kívánatos cselekmény történjen. Átadja az épületet valaki, a köszöntő beszédben pedig ilyen mondat is elhangzott, az átadó beszédben, avató beszédben, hogy látjátok, különféle válságok jönnek, mennek, a városok pedig fejlődnek. Aztán eszembe jutott 3 olyan történet, amely a 20. század elején 2 év különbséggel játszódott le. Az egyik, amit nagyon jól ismerünk, 1910-ben történt egy szatmári faluban, ahol húsvéti bálra jöttek össze főképpen a fiatalok. Húsvéti bál. Ünnepeljük meg a feltámadást. Persze szórakozással, tánccal. Egy nagy csűrben jöttek össze több mint 600-an. Kigyulladt egy lampion, és kigyulladt a náttető, az egész csűr, 312 ember lelte halálát, 126 holttestet nem tudtak azonosítani sem, csak tömegsírban tudták őket eltemetni. De azt talán kevesen tudják, hogy ez a tragédia azért is történt, és azért szedett ennyi áldozatot, mert ezek a fiatalok bezárták a csűrnek az ajtajait, és a legények elkúrjantották magukat, hogy ide az Isten se jön be fizetség nélkül. És ezen sokan kuncogtak, és sokan nevettek. Megtörtént a tragédia. 2 évvel később egy luxus hajó szeli az óceán habjait a kék szalagért. Megint rekordok. A legnagyobb hajó, a legnagyobb sebességgel, a leghamarabb ér New Yorkba. Ismerős mindenki előtt a történet. Megint azt a részét említem, ami talán érdekes. A hajó tatján egy hatalmas plakát hirdette, ezt az Isten se süllyesztheti el. És talán, amit még kevesebben tudnak, mert erről nagyon kevés híradás van, hogy azok a festők, akik festették még a száraz dokban a hajót, azok a hajó aljára, a vízszint alá jóval felfestették ezt, hogy nincs Isten. És állítólag pont ott szakad be, ezen a helyen szakad be úgy a hajónak az oldala, hogy a tragédia ilyen végzetes kimenetelű lett. Aztán eszembe jutott egy ilyen, hogy 1908-ban egy olasz városban hatalmas házakat kezdtek építeni, annak ellenére, hogy a szakemberek azt mondták, hogy ez egy olyan helyen fekszik ez a város, ahol nagyon nagy földrengések lehetnek. Na de hát 220 éve nem volt ott földrengés, hát nem lesz majd ezután sem. És így árulták az építő cégnek az emberei, reklám szakemberei, így árulták a házat, hogy a reklám kampányba beletették ezt a mondatot, testvérek, hogy na Jézus, nyugodtan küldj egy kis földrengést, a mi házaink ki fogják bírni. Két nap múlva jött a földrengés, két nap múlva, több mint 100 000 ember maradt hajlék nélkül, és több 10 000 lett a halottak száma. Ez nekem azért volt érdekes, testvérek, mert ez két évenként történt. És bár akkor még nem volt világhíradó, és nem voltak ilyen technikai eszközök, de ezek a hírek az egész Európában elterjedtek. Tehát ezt mindenki tudta, hogy mi történt abban, aki Szatmári faluban. Mindenki tudta, hogy mi történt Olaszországban. És az ember újból és újból próbálkozik, magát felmagasztalja, de tudjuk, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Az ember egyet nem akar elismerni, Úr vagy mindenek fölött. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Miénk pedig legfeljebb, a mi orcánk pirulása, Uram. Megdöbbentő dolgok, testvérek, ezek. Boldog az, aki Istenben bízik, és nem emberekben reménykedik. Mit mondanak itt az emberek? Építsünk magunknak várost és tornyot, szerezzünk magunknak nevet. Itt ez a szó nagyon érdekes és aláhúzandó, hogy magunknak. Magunknak. Mi vagyunk a középpontban. Mi ezt meg tudjuk csinálni. Egy olyan helyen voltak, Sinár földje, a földrajzi tudósok szerint egy olyan hely, ahol nem volt kő. Nem baj, csinálunk követ, kőpótlót, téglát, kiégetjük akkor az agyagot. Olyan helyen voltak, ahol nem volt mészkő. Nem baj, majd a szurkot használjuk. Meg tudjuk mi csinálni. Meg tudjuk mi oldani. És elkezdik építeni ezt a hatalmas nagy tornyot. Tudunk mi gondoskodni magunkról. Mi határozzuk meg, hogy mit teszünk. Építsünk magunknak. Belekezdünk valamibe, amit mi eldöntünk. Eszembe jutott a Jakab levelének csodálatos igéje. Nosza, immár, ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk ebbe a városba, kalmárkodunk és nyerünk. Holott azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk. Mert nem biztos, hogy akarja, és nem biztos, hogy élünk. És amit mi eltervezünk, azt nem biztos, hogy végre tudjuk hajtani. De az emberi gőg, az Istennel való szembefordulás mindig erre sarkalja az embert. Majd mi megoldjuk. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha feladnánk végre magunkat. Olyan jó lenne, hogyha megadnánk magunkat. És azt tudnánk mondani, hogy Uram, leteszek arról, hogy én oldjam meg, hogy én csináljam meg, hogy én rendezzem el. Leteszek arról, hogy én oldjam meg. Nekem olyan borzasztó, mikor valaki azt mondja, amikor beszélgetünk az életéről, annak a kuszaságáról, a bűneik, nem baj, megoldjuk. Még mindig itt vagyunk, megoldjuk. Gyertek, építsünk magunknak. Na de hát, hogyha azt mondjuk, hogy ha az Úr akarja és élünk, akkor az az Úrra való utaltságot jelentené, és a belé vetett bizalmat jelentené. És ezt nem akarja az ember. Ha az Úr akarja és élünk, valakitől függünk, valakinek a tanácsától, vezetésétől, engedélyétől, valakinek a jó indulatától, jó akaratától függünk, ezt nehéz az embernek elismerni. Mi határozzuk meg a jövőnket. Mit akartak? El ne szélegyünk a föld színén. Mit mond az Isten igéje? Valaki úgy gondolkozott a jövőjéről, hogy én lelkem, örülj, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, nyugodtan ülhetsz a babérokon, nem kell semmit csinálnod, már megélsz a kamatokból is, és hangzik az isteni ige, bolond még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. És amit gyűjtöttél, kiéi lesznek. És ez az ige azt is jelenti, ez a bábeli ige testvérek, hogy mi határozzuk meg, ez a toronyépítés erről is beszél, mi határozzuk meg, hogy miként és mikor akarjuk Isten tisztelni, vagy bevonni az életünkbe. Építünk egy olyan tornyot, aminek a teteje az eget érje, aztán majd, ha nekünk szükségünk van az Istenre, majd felmegyünk ennek a toronynak a tetejére, ott imádkozunk, ott majd kérjük, majd mi megmondjuk, hogy mikor. Ha meg nincs szükségünk, akkor lejövünk, és a városban éljük a mi életünket. De nem nekünk kell bevonni Istent a lelki életünkbe, testvérek. Ez a vallásos embernek, legfeljebb ez a vallásos embernek a gondolata, hogy majd én ott, akkor és úgy vonom be Istent az én terveimbe, ahogyan én ezt akarom és amikor akarom. De azt mondja nekünk a János 4-ben Jézus Krisztus, hogy az Isten lélek. És akik imádják, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. És az Atya ilyeneket keres az ő imádóiul. Nem nekem kell bevonni az én vallásos életembe Istent, hanem ő von be engem az ő örökké való imádatába. Micsoda különbség a kettő között. Ő von be engem az ő örökké való imádatába. Az ember keresi a maga dicsőségét, a hit pedig elismeri az Isten dicsőségét. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Maguknak építettek. Talán nem is az építéssel van baj, hanem az építés céljával, meg az építés okával. Építsünk magunknak. Eszembe jutott az, hogy az Ószövetségben olvasunk valakiről, aki szintén valami hatalmasat akart építeni. Úgy hívták, hogy Dávid. Aztán ő neki nem sikerült, de akkor meghagyja a fiának, hogy fiam, akkor te építs. És ott is készül egy hatalmas épület. Készül egy gyönyörűséges épület. Csak ott azzal a szándékkal, hogy nem magunknak. Dávid és Salamonnak a vágya az, hogy építsünk az Úrnak. És megszületik a szívükben egy terv, testvérek. És nem tudják, hogy mennyi ezüstöt, mennyi aranyat hordjanak be. És nem tudják, hogy honnan válasszák ki a legszebb fákat, mert az való az Isten szentségéhez, és az illik az Isten dicsőségéhez. Eszük ágába se jut az, hogy maguknak. Vagy amikor visszajön a nép, és elhangzik az az íge, hogy mi palotákban lakunk, az Úr hajléka pedig romokban, és az embert elkezdi bántani, hogy az Isten háza és az Isten hajléka. És nem azt mondják, hogy magunknak, sőt szégyellik, hogy magunknak már építettünk valamit. Értjük ezt a lelkületet. Értjük a hívő embernek az Úrra figyelő, odaszánt életét, amikor azt mondja, hogy építsünk az Úrnak. És testvéreim, tudjuk, hogy ez még egy messzi távolban lakó uralkodót is vonzott, mert ennek is eljutott a híre, igaz? Eljutott ennek a dicsőségnek a híre, és eljön egy uralkodó, hogy meglássa, ki az, aki ennyire szereti az Istent. Eljön egy uralkodó, és meg akarja látni, hogy amit hallott, az igaz-e, hogy van valaki, aki az Úrnak épített, hatalmasat és csodálatosat épített. Mert minden építés csak akkor ér valamit, ha oda tesszük azt, hogy az Úrnak. És embernek abban nincsen semmilyen dicsősége. Embernek abban nincsen semmilyen elismerése. Én olyan hálás vagyok, hogy amikor 15 esztendővel vagy 10 évvel ezelőtt egyszer egy presbiteri gyűlés volt, akkor én a presbitériummal hozottam egy határozatot. És ez a határozat így hangzott, hogy a gyülekezeti épületeinken soha, semmikor, semmilyen táblát fel nem lehet tenni, amely embernek a nevét hirdeti. Tehát ilyet, hogy például épült XY lelkipásztorsága, XY gondnoksága, stb. XY kormányzósága alatt semmit, semmilyen táblát, ami név szerepel, nem lehet feltenni. Amit építünk, az Úrnak építjük. Az ő nagy neve dicsőségére. Igen, testvérek, milyen jó, ha ezt el tudjuk mondani. Isten ilyet keres az ő imádóiul. És valaki eljön messze földről, hogy lássa ezt a dicsőséget. Az ember nevet akar szerezni magának. Szerezzünk magunknak. Ez a két szó nagyon sokat mondott nekem. Ez, hogy szerezzünk, meg az, hogy nevet. Figyeljünk csak ennek a két szónak az üzenetére. Ez a szó, hogy szerezzünk, ebben az van, hogy meg tudjuk szerezni. Nincs semmi gátja, el tudjuk érni, meg tudjuk venni, meg tudjuk csinálni. És amit elérek, és megszerzek, az az enyém. De mit mond a hit, testvérek? A hit azt mondja, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Nem azt mondja a Szentírás, hogy a hívő ember az ajándékokat kap Istentől. Nem azt mondja az apostol az ő igéjében, az igében, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Ugye érezzük, hogy kétféle lelkület. Az egyik az, hogy szerezzünk magunknak. Az egyik az, hogy vegyem meg, intézzem el, csináljam meg, rendezzem el. A másik pedig az a lelkület, ami az apostolé, amelyik azt mondja, hogy hála legyen, hogy mindennel megajándékozott. Legnagyobb ajándékával is, a Krisztussal, és azon felül minden a miénk. Mert meg van írva, hogy minden a tietek, ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. A bűnös ember mindenért görcsöl, mert azt hiszi, hogy csak akkor kap meg valamit, ha ő eléri, ha megszerzi, ha megépíti. A hívő ember pedig odaáll az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, te azt mondtad, hogy aki kér, az kap. Aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik. Itt vagyok, és én kérek, mert egészen bizonyos vagyok benne gyermeki bizalommal, hittel és reménységgel. Hogyha te azt mondod a tieidnek, hogy imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással csak tárjátok fel az Isten előtt kéréseiteket. Ha te azt mondod, hogy szátokon sincs a szó, én már értem azt, akkor én miért félnék? Akkor én miért csüggednék? Akkor én miért lennék boldogtalan? Akkor én miért lennék szerencsétlen? Amiért nem kell küszködnem, te azt ajándékba adod nekem, tartozz ehhez az Úrhoz. Ehhez az Istenhez, aki ajándékozó, kegyelmes, szerető Isten. A bűn azt mondja, meg lehet szerezni, a hit azt mondja, meg lehet kapni. Csodálatos különbség. De ha valamit elfogadok, az jelent valamit, testvérek. A múltkor mondta valaki, hogy a nagymamától kért pénzt. De hát a nagymama mindig mondott valamit, hogy na de kisfiam, és akkor jöttek az utasítások, a tanácsok, hogy ide menj, ezt csináld, ezt végezd el, azt tanuld, stb. És a fiú azt mondta rá, nagymama, ha te beleszólsz az életembe, akkor nem kell a pénz. Akkor inkább tartsd meg magadnak, de ne szólj bele. Na most ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni. Ugye, hogyha valamit kapunk, akkor mindig van olyan érzésünk, hogy akkor lekötelezett vagyok. És akkor az ember azt mondja, hogy inkább ne adjon. A bűn azt mondja, hogy akkor inkább ne adj. De amikor az Isten ad, az ő lekötelezettjének lenni, hogy ő beleszólhat az életembe, hát az a legcsodálatosabb, hogy beleszólhat. Hát pontosan mondom, hogy csak szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Csak vezess, Uram, végig és fogkezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Nem is akarok magam menni és magam dönteni, de az ajándék az függőséget is jelent. Igen, testvérek, de ez szent függőség. Ez nem boldogtalan függőség, ez nem egy elfuserált függőség, ez egy csodálatos függőség,
amit Isten ezzel ad, amikor azt mondja, hogy mindenem a tied. Meg szerezzünk magunknak nevet. Milyen nevet? Hírnevet. Az ember mindig ezt szeretné, hogy a neve megmaradjon, fennmaradjon valakiben, valamiben, megmaradjon az ő neve. De hogy marad meg a nevünk, amit mi annyira szeretnénk? Hát az Isten igéje megmondja. Megmaradhat a mi nevünk, testvérek. Vannak épületek, hidak, csodálatos műalkotások, amelyek valóban sokáig megmaradnak, és talán a tervezőjük, az alkotójuk neve is egy darabig fennmarad, és emlékeznek rá. Bárha itt megkérdezném Budapesten, hogy a Lánchidat például ki tervezte, azért lehet, hogy nem olyan sokan tudnák. A hidat azt tudják, hogy melyik, magát az alkotás, de már az alkotót az kevésbé. Hát hogy maradhat meg a mi nevünk, testvérek? Megmaradhat a mi nevünk. Ó, eszembe jutott egy csodálatos, drága ige. Jézus mondja nekünk, amikor a tanítványok visszamennek, Mester, még az ördögök is engednek nekünk, mit mond nekik Jézus? Ne annak örüljetek, hogy az ördögök engednek nektek, hanem, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Hát megmaradhat a nevünk. Megmarad a mi nevünk örökké, a nevünkkel együtt a személyiségünk is megmarad, mert megígérte az Úr Jézus, hogy a ti nevetek, az övéinek a neve fel van írva a mennyben, senki ki nem törölheti. Fel van írva, egy úton marad meg a nevet, a mi nevünk egyetlen úton marad meg, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, hogyha az övéi vagyunk. Hogyha megváltott bennünket, ha szent vére bűnt befedezett, tisztára most a ruhánk, hát akkor megmarad a mi nevünk, testvérek, az élet könyvében. És a hívő embernek nem is az ő maga neve a fontos, hogy szerezzünk nevet, hanem az a név fontos, amely minden név fölött való, amelyre egykor minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, és föld alattiaké. Olyan érdekes ez a mondat is, hogy el ne széledjünk a föld színén, hogy együtt maradjunk. Ott van a vágy az emberi szívben, hogy valami összetartson bennünket, építsünk várost és tornyot, hogy valami összetart bennünket, valami majd össze fog bennünket fogni. Ott van a vágy, hogy valami középpont legyen, ami összetart bennünket, és arra gondoltam, testvérek, hogy ez is lehetséges. De nem a Bábel tornya fog valakit összetartani. Egy népet, a nemzetiségeket, az embereket, nem a Bábel tornya fogja összetartani, mert az Isten igéje azt mondja, hogy nem valami tart bennünket össze, hanem valaki tart bennünket össze. Nem egy épített középpont fog bennünket összetartani, hogy a köré csoportosuljunk, hanem valaki, aki azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Hát van összetartozás. Hát van összetartozás, csak ezt nem úgy hívják, hogy Bábel tornya, hanem úgy hívják, hogy egyház, aminek Jézus a fundamentuma. Amely csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztal ad néki új erőt. Van egy kedves, drága lelki ének, amelynek az első verszaka így kezdődik, mely minket összeköt, szent a kapocs nagyon, a testvér szívek kapcsa itt az égi várokon. Milyen ragasztó anyagot kerestek? Bábel tornyánál szurkot, hát az volt kéznél. Mert össze kell ragasztani a téglákat. Össze kell ragasztani azt, amit építettünk. Mit mond az Isten igéje? Ne Bábelt építs, ti magatok is, mint élő kövek. Épüljetek fel lelki házzá. Ne Bábelt építsetek, hanem az Úr országát építsd. Abban legyél egy kő, abban legyél egy tégla. Abban legyél egy alkotóelem, és hidd el, hogy csak az Isten lelke az összekötő kapocs, az összekötő erő, amely minden földi szervezetnél, kapocsnál, családi, vérségi, baráti, vagy bármilyen szervezeti kapocsnál erősebb és nagyobb és szentebb és drágább, mely minket összeköt. Én olyan hálás vagyok, amikor ezt átélem. Amikor ilyen testvérekkel, gyülekezettel, hívő atyafiakkal találkozom, és átéljük ennek a csodáját, hogy van egy ragasztóanyag, amely mindennél nagyobb, amely mindennél hathatósabb. És ez pedig az Isten lelke. Az Isten lelke, aki összeköt bennünket. És ez a kapocs szent és nagy. És végül figyeljünk még erre, építsünk várost és tornyot, aminek a teteje az eget érje. Mi volt az ember vágya? Összekötni a földet az éggel. És mi volt az ember tévedése? A sorrend. Mert nem a földet kell összekötni az éggel, hanem fordítva, az eget a földdel. És ezt a balga ember úgy gondolja, hogy épít egy 90 méter magas tornyot. Állítólag ilyen magas volt Bábel tornya. 90 méter. Hát ma már a 828 méteres torony mellett ez semmi, de az akkori világban, ahol nincsenek emelő daruk, meg modern eszközök, hát ez egy hatalmas dolog lehetett. De a balga ember, és tudjátok, az ember hogy gondolkozott? Azt olvassuk, hogy az ember azt nézte, hogy na már csak egy pár méter, és már ott vagyunk az égnél. Ott vagyunk az Isten lakóhelyénél. És akkor az van a Bibliában, hogy Isten azt mondja, leszállok, és megnézem már, hogy valakik itt mocorognak, mint hangyaboly. Mint egy hangyaboly, 90 méter magas torony, mint valami hangyák ott mászkálnak len, megyek már, megnézem, hogy mit csinálnak, mire jutottak. Milyen szánalmas az emberi agy, milyen szánalmas az, amit mi nagynak gondolunk, és kiderül, hogy az Isten szemével mérve csak egy pici kis gyufa hegynyi az egész épület. Az ember ebben téved, testvérek, hogy nem a földet kell összekötni az éggel. És én nem tudom összekötni az eget, a földet az éggel. Éppen ezért szükségem van arra az Istenre, aki egyedül tudja összekötni az eget a földdel. Mert nem innen oda megy az út, hanem fordítva onnan ide. Innen oda nem mehet út, mert mi azt az utat elrontottuk. Mi azt az utat felégettük magunk mögött. Mi azt az utat bezártuk. A paradicsom becsukódó kapujával együtt zárta be az ember. De ott az evangélium. Az Isten aláhajolt, és onnan fentről lentre utat épített. És amikor a karácsonyi betlehemi mezők felett zengik az angyalok a csodálatos éneket, hogy dicsőség a mennyben Istennek, Isten ezért dicsőítik. Mert ott a betlehemi jászolban összekötötte az eget a földdel. Mert Isten gondoskodott arról, hogy igen, össze legyen kötve, az embernek teljesüljön a vágya, és Isten szívének az akarata, legyen összekötve az ég a földdel. És ott összeért, abban a betlehemi jászolban összeért az ég a földdel, ott kapcsolta össze, és aztán a Golgota keresztjén, és megerősítette pünköstkor. Abban a csodában, ahol nem szétszórattatás ment, testvérek, hanem összegyűjtés. Ahol Isten szent lelke, hogy énekeljük, nyelveket egyező hitre, összegyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljenek. Halleluja, halleluja. És pünköstkor majd halljuk. Én mindig erre gondolok, mikor olvasom a pünkösdi igében. Pártusok, médek, elámíták. És kik lakoznak Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban, Frígiában, Ázsiában, zsidók, krétaiak, arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön, az Istennek nagyságos dolgait. Ott mindenki egyféleképpen hallja, és megy az összegyűjtés. És ezt hirdetem ma este, testvérek, magamnak is megerősítésül, és neked is, hogy az ember csak szétmenni tud, csak elbújni tud, csak tékozolni tud, Isten szívének akarata pedig az összegyűjtés. És milyen boldogok vagyunk, hogy elmondhatjuk ma is, hogy ez az összegyűjtés hogyan történik, ígéje és szent lelke által. Magának egy kiválasztott gyülekezet gyűjt egybe. Azt oltalmazza és megőrzi. És milyen boldog, aki elmondhatja, hogy hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. És megy az összegyűjtés. Megy az összegyűjtés, testvérek, mert az Isten igéje szól. Megy az összegyűjtés az egész világon, mert Isten összegyűjti az ő népét. És ez az összegyűjtött nép ott énekel a bárány trónja előtt. Bábel tornyánál egy szétszóratott népet látunk. Össze van zavarva a nyelvük, nem értik meg már egymást. Szétszóratnak a földszínén. A Jelenések könyve 7. fejezetében pedig szó szerint olvasom, mert olyan gyönyörű. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, tudnilik a mennyben, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak. Milyen csodálatos összegyűjtés! Az örök városban, a mennyei Jeruzsálemben, a bárány és a trón előtt állva az összegyűjtött fehér ruhás sereg, amelyet Isten már itt a földön összegyűjtött, megőrzött és bevitt az ő dicsőségébe. Igen, az ember azt akarta, hogy a Bábel tornyát csodálják, hogy a Bábel tornyában lássák az ember véghetetlen elméjét és eszét, mi pedig egy kedves adventi énekkel valljuk meg az Úr előtt, mi pedig álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmet, ez száj nem magyarázhatja. Ember fel nem fogja, ez az Isten szeretete. Mit akarsz? Saját magad dicsőségét, saját magad fennhéjázó, gőgös, én központú, Isten ellenes gondolatait véghez vinni, vagy pedig rábízni magadat a kegyelemre, odahajtani fejed Jézus ölébe, és azt mondani, hogy igen, Uram, a te terved valósuljon meg az én életemben. Valósuljon meg a hívás, a megváltás, az újjászülés, a megszentelés, és a te dicsőségedbe való bevitel csodálatos terve az életemben. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged a te igédért, Urunk, és köszönjük neked azt, hogy valóban sokan ismerhetünk így téged. Lehajló szeretetedért, irgalmadért dicsőítünk és magasztalunk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor a saját magunk dicsőségét kerestük, és nem a te dicsőségedet magasztaltuk és tükröztük, és ragyogtattuk mások felé. Kérünk, hogy józaníts ki bennünket gőgünkből és önhitségünkből, és abból az elgondolásunkból, hogy amit eltervezünk, azt meg is tudjuk csinálni, mert semmi gátja és semmi akadálya nincs. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk ezért, hogy tudjuk azt mondani benned bízó, benned hívő szívvel, ha az Úr akarja, és élünk. Kérünk, hogy áld meg éjszakánkat, áld meg a holnapi napot, mindazokat, akik munkába mennek, vagy otthon tevékenykednek. Áld meg azokat a testvéreinket, akik vizsgáznak, adj nekik jó előmenetelt. Kérünk az iskolásokért, kicsikért, nagyokért, kérünk téged betegekért, gyászolókért, kérünk téged egész hazánkért, Urunk, különösen azért, hogy gátolt hazánkban áradását a sok gonoszságnak, fordítsd el eshető romlását nemzetnek, hazának. Kérünk téged, Urunk, hogy téríts meg bennünket, szóljon a te igéd ebben az országban is, meg határokon túl is, és hadd tudják elmondani az emberek, hogy jogos a te büntetésed és ítéleted, és megalázzuk magunkat, nem vádolunk senkit, nem mondjuk azt, hogy mások vittek rossz utakra, hanem csak magunkat, a kísértőt, aki rávet bennünket. Kérünk téged, hogy hadd rohanjunk hozzád ma este is a kegyelem örök és állandó forrásához. Tarts meg bennünket, és vezess tovább, hűséges pásztorunk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.